Mint már arról beszámoltunk, december 29-én a tavalyi év utolsó szerda délelőtti általános pápai kihallgatása során Molnár Imre történész személyesen nyújtotta át II. János Pál pápának a felvidéki magyarság mártírjáról, gróf Eszterházy Jánosról írt lengyel nyelvű kötetét. Most szeretettel köszöntöm Molnár Imre történészt a Vatikáni Rádió stúdiójában, és arra kérem, hogy szóljon néhány szót munkásságáról.
Történész vagyok, hivatásomat illetően 3,5 éve azonban a Varsói Nagykövetség diplomatájaként dolgozom kulturális tanácsosként. Korábban a miniszterelnöki hivatalban, a határon túli magyarok hivatalában dolgoztam, a fölvidéki magyarsággal foglalkoztam. Azon egyszerű oknál fogva, hogy magam is ott születtem, onnét származom, és így kerültem kapcsolatba Eszterházy Jánossal, akinek a személyisége a kommunizmus egész időszaka alatt tabu téma volt, nem volt szabad a nevét kiejteni. Sem.
Ki volt Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártírja?
Gróf Eszterházy János 1901-ben született a fölvidéki Nyitra mellett egy kis faluban, a történelmi Eszterházy család fölvidéki ágaként. Édesanyja lengyel volt, édesapjától csak azokat a szavakat örökölte, hogy légy mindig hű magyar és becsületes ember, és ez a két örökbe kapott testamentum végig kísérte őt egész életében. Valóban mindig hűséges volt a magyarságához, és a keresztény hitéhez 18 éves korában bekapott. Kapcsolódott a fölvidéki magyarság egyenrangúságért, egyenjogúságért folytatott küzdelmébe, tagja lett a keresztény szocialista pártnak, majd 1930-ban már annak vezetője volt, és 1938-ban, miután Dél-Szlovákiát visszacsatolták a magyar anyaországhoz, ő akkor is ott maradt a maradék Szlovákiában, hiszen ott mintegy 100 000-nyi magyar maradt szórványban, és Eszterházy János vállalta az ő vezetésüket. És mint egyedüli magyar parlamenti képviselő tagja volt a szlovák parlamentnek egészen 45-ig. 1942-ben egyedül szavazott ellene annak a szlovák zsidó törvénynek, amelynek az értelmében egész Szlovákia területéről deportálták a zsidóságot Németországba elsőként egyébként a külföldi államok közül. Eszterházy már 1940-ben, amikor ugye a fasiszta párt hatalomra tört Szlovákiában, kijelentette, hogy a magyarságnak a jele a kereszt, és nem a horog kereszt. Most ezt nyilvánosan leírva, beszédeiben is elmondva hirdette, de hát ugyanilyen élesen elítélte természetesen a kommunizmus eszméjét is. 1945-ben aztán ennek az lett a következménye, hogy elsőként letartóztatták őt 10 más magyarral együtt Pozsonyban. A szlovák belügyi szervek majd átadták őt az akkor Pozsonyban állomásozó NKVD szovjet belügyi elhárító osztagoknak, akik Eszterházyt is és 10 fölvidéki magyart Moszkvába, majd Szibériába internáltak a gulag poklaiba. Ekkor kezdődött a börtön kálváriája. Moszkvában 10 év tábori munkára ítélték őt kommunizmus elleni összeesküvés vádjával, és csak azért kerülhetett haza 1949-ben, mert az akkor már baráti Csehszlovákia kikérte Sztálintól Eszterházyt, hogy a halálos ítéletet végrehajtsák rajta, ugyanis távolétében odahaza Pozsonyban ugyancsak hazárulás vágyával halálra ítélték őt. Akkor már súlyos beteg volt a sarkköri munkák miatt. A klímaváltás és a remény, hogy azért hozzák haza, hogy itthon kiszabadulhat, és hogy az igazság győzött, ez vissza az erejét. Itthon tudta meg a börtönben, hogy tulajdonképpen 24 órán belül ki fogják végezni. És ezt a 24 órát, mert ez egy hétvége volt, ezt kitolódott 2 napra, ezt használták fel Szlovákiában élő rokonai, hogy mozgósítsák barátait, a nemzetközi közvéleményt, azokat a politikusokat, akik ismerték őt korábban, és együttes erővel sikerült elérni azt, hogy felfüggesszék a halálos ítélet végrehajtását. Végigjárt a Csehszlovákia összes börtöneit, a legszörnyűbb börtöneit, mindenhol lelki vigasztalója volt raptársainak. Hozzá kell tenni, hogy Eszterházy tudatosan vállalta sorsát, elmenekülhetett volna. Többször is kijelentette, hogy nincs mielől menekülnie, ő nem bűnös, az lelki ismerete tiszta, és bízik az isteni és az emberi igazság szolgáltatásban. Hosszú börtönkálváriája után Csehszlovákia legszörnyűbb börtönében, a Morvországi Mírov politikai foglyok börtönében fejezte be az életét. Súlyos betegen 1956-ban a magyar forradalom hírére még visszatért belé az életerő, a reménység. A forradalom leverésének híre azonban őt is teljesen lelkileg összetörte, és 1957. március 8-án adta vissza össze a lelkét a teremtőjének. Mindazok, akik körülötte voltak, tanúsították levelekben is, szóban is, hogy a szentség jegyében halt meg. Halál előtt utolsó üzenet a börtönéből szerettei számára az volt, hogy felajánlja életét. A szlovákiai magyar kisebbségért, az egész magyar hazáért, a magyar nemzetért.
Milyen volt a kapcsolata az oltári szentséggel?
Nagyon sok papot tartottak bebörtönözve akkor Szlovákia és Csehszlovákia valamennyi börtönében. Ezek a papok természetesen titokban szentmise áldozatot mutattak be. Az eukarisztia őrzését Eszterházi Jánosra bízták. Ő, mint egy élő szentségtartó, a rongyaiba, a börtön ruhájába elrejtve hordta az oltári szentséget. Ő rá senki nem gyanakodott, mert civil volt. És ő maga volt az, aki vitte az oltári szentséget oda azokhoz a haldoklókhoz, akikkel már nem tudtak a papok találkozni.
Maradtak fenn ezzel kapcsolatos írásai, feljegyzései?
Leveleiben számol be arról, hogy mit jelentett számára a szent áldozás, és leírja ezekben a börtönlevelekben, hogy az erőt egyedül azt tartja benne, hogy hozzájuthat a minden ember számára legfőbb és legjobb eledelhez, vagy egy más alkalommal úgy írta, hogy a legédesebb kenyér, és ebből tudták, hogy itt az oltári szentségről beszél.
Az életszentség hírében hunyt el Eszterházi János. Elkezdődött már boldoggávatási eljárása?
Boldoggávatási eljárása nem kezdődött el. Földi maradványait máig nem kaphatta meg a család. Ez annak a gyűlöletnek köszönhető, amely az akkori társadalmi légkört jellemezte. Ő Eszterházit a kommunista hatalom gyűlölte arisztokrata származásáért, gyűlölte mélységes keresztény katolikus hitéért és magyarságáért. Tehát mind a mai napig hazaárulóként és politikai bűnösként van nyilvántartva Szlovákiában.
Az egyház részéről kinek kellene kezdeményezni a boldoggávatási eljárást?
Nagyon fontos dolog, hogy az egyház számon tartsa Eszterházi Jánost. Őt méltán sorolhatjuk a vértanúk közé, akik hitükért, elveikért, meggyőződésikért és ennek vállalásáért lettek vértanúk. A felvidéki magyar katolikus egyház rendszeresen megemlékezik Eszterházi Jánosról, azonban mind a mai napig nincs felvidéki magyar egyházmegye, magyar katolikus püspök. Szlovák püspök ezt sose fogja megtenni, holott nagyon sok szlovák pap, szlovák egyházi személy tett tanúságot Eszterházi János szentsége.
Tudjuk, hogy Mindszenty Bíborosnak a boldoggávatási eljárását sem az egyházmegye kezdeményezte, hanem a külföldön élő magyarok. Ehhez hasonló analóg módon nem lehetne esetleg Magyarországon kezdeményezni.
Köszönöm ezt a kérdést, mert itt azt hiszem, hogy igazából egy összmagyar bölcsességre, egy összmagyar összefogásra volna szükség. És itt megint az a kérdés, hogy nekünk magyaroknak szükségünk van-e ilyen történelmi példaképre, mint amilyen Eszterházi János is volt. Szükségünk van-e, akarunk-e építkezni az ő hitéből, erejéből? Ő az egész életét értünk a magyarságért, az utódaiért ajánlotta fel. Vajon akarjuk-e használni ezt a csodálatos forrást, amely az ő áldozatából fakad?
Miben követhetnék példáját a mai politikusok, akik katolikusnak, kereszténynek vallják magukat?
Elsősorban az elfűségben. Úgy gondolta, hogy a politikának a legfőbb célja, hogy az isteni igazságosságot megvalósítsa az emberek életébe. Ezért volt mindig szószólója az elnyomottaknak. És igazi nagy álma az volt, hogy katolikus országok fognak össze itt a térségben, Közép-Európában, és a katolikus eszmére hivatkozó utasítják vissza az embertelenséget, akár a nácizmus, akár a kommunizmus képében következzék is ez. Nagyon fontos volt számára, Szlovákia nagyon szerette a szlovák népet, beszélt folyékonyan szlovákul, beszélt lengyelül is, ott is számára lengyel-magyar-szlovák közép-európai összefogás, ez lebegett az ő szemei előtt.
Milyen élményt jelentett az általános pápai kihallgatáson való részvétel, illetve a Szentatyával való személyes találkozás?
Ez a római út számomra egy igazi karácsony ajándék volt, hiszen 1996-ban magyarul megjelent az Eszterházi János életrajzi kötetem, egy fölvidéki magyar kiadó adta ki, és ezért Magyarországon jobbára csak egyházi könyvesboltokban volt kapható. Most azonban ebben az évben karácsony előtt megjelent a kötet lengyel változata. És miután a kötetet elküldtem ajándékként leányának, Eszterházi Aliznak, aki itt él Rómában, örömmel megköszönve hívta fel a figyelmemet arra, hogy ezt a kötetet a lengyel anyanyelvű szentatyának is el kéne juttatni. Valahogy ebben is az Eszterházi János nyilvános segítségét éreztem, hiszen a 6. Pál termet betöltő 10 000-es tömegből az első 15-20 között lehettem, aki személyesen a pápához járulhatott, és személyesen neki ajánlottam a könyvet dedikációval, és arra is volt idő, hogy röviden összefoglaljam, hogy ki volt Eszterházy János. Most a Szentatya nagyon odaadó figyelemmel hallgatta végig a szavaimat, és ez annyira megható volt számomra, hogy maga az egyház feje ilyen odaadással hallgatja a szavaimat, hogy a végén egészen elérzékenyültem. A Szentatya megsimogatta a könyvet, áldást adott rá, és egyébként a könyvbe írt dedikációban kértem az áldását az egész fölvidéki magyarságra is, hiszen ebből a népből származott, ebből a népcsoportból származott Eszterházy János, érte, ajánlotta az életét, és bizony ez a nép sok szenvedésével ugyancsak megszolgálta azt, hogy jobb jövője, jobb jelene lehessen.
Molnár Imre történésszel Vercse Márta beszélgetett.